napra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 18 fokos hőmérséklet különbség alakult ki az ország északi és déli része között kora délutánra, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A bejegyzéshez készített infografika szerint a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Hidasnémetiben 7 fokot mértek, míg a Bács-Kiskun vármegyei Baján 25,2 fokot. Az időkép hőtérképén egy másik érdekesség is megjelent, mindössze plusz 2 fok volt Regécen az ő táblázatuk szerint a délutáni órákban. Brüsszel és Varsó is fel akarja erősíteni Ukrajna magyar ellenes rágalom hadjáratát, amelynek célja, hogy ellehetetlenítsék a véleménynyilvánító szavazást Kijev Európai Uniós csatlakozásáról, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Antaliában a NATO informális külügyminiszteri szintülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, sorosista magyar gyűlölő lengyel kollégája, aki az egyik legháborúpárti politikus Európában, most papagáj módjára ismételte el mindazokat a vádakat, amelyeket az ukrán lejárató kampány elemeiként az elmúlt napokban, hetekben hallhattunk, fogalmazott. Rámutatott, Magyarország 2023 óta folyamatosan teljesíti a katonai büdzsére vonatkozó célokat, sőt ezen források 45%-át fejlesztésekre fordítja, ami az ötödik legmagasabb aránya NATO-ban. Viszont fontosnak nevezte annak a tisztázását, hogy a szövetség nem támadási, hanem védelmi szövetség, és amikor védelemről beszélünk, akkor a saját védelmünkről beszélünk, nem valamilyen külső szereplő védelméről, mondta el. Hangsúlyozta, hogy ha Ukrajna miatt közvetlen konfrontáció tör neki a NATO és Oroszország között, az a harmadik világháborút jelenteni, ezért itt az ideje az eddigi vörös vonalak megerősítésének, azaz világossá kell tenni, hogy el kell kerülni a konfliktus ilyen irányú kiterjedését. Könnyű belátni, hogy ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne, Brüsszel kézi vezérléssel irányítaná, mondta el az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Kossuth Rádióban. Bóka János hangsúlyozta, egy olyan tagállam lenne az EU része, amelyiknek a mindennapi túlélése a Brüsszel által folyósított pénzügyi transzferektől függene. Ukrajna jelenleg a szelektív államcsőd állapotában van, becslések szerint évi 50 milliárd euróra van szüksége ahhoz, hogy az állami létnek legalább bizonyos kritériumait fel tudja mutatni, fejtette ki. Az Európai Bizottságnak mindent meg kell tennie azért, hogy végre valamilyen megállapodás szülessen az Egyesült Államok és az Európai Unió között kirobbant vámháború lezárásáról, jelentette ki Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az EU-s külkereskedelmi tanácsülés előtt arról számolt be, a teljes hazai export mintegy 1,5%-át kell megfizetni az új vámok formájában az USA-nak, ami az egyik legmagasabb aránynak számít, így az ügyet mielőbb rendezni kell. Nagy Gábor Bálintot, a legfőbb ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját jelölte a Pol Péter lemondása miatt a jövőben megüresedő legfőbb ügyészi tisztségre az alaptörvényben biztosított hatáskörében, Sólyog Tamás köztársasági elnök, az igazságszolgáltatásban érintett jogászi hivatásrendek vezetőivel való konzultációt követően. A jelölésről az államfő az országgyűlést értesítette. Újabb feladatköröket kapott Nagy Márton, a nemzetgazdasági miniszternek létre kell hozni az akkumulátoripari piacfelügyeleti hatóság és kompetencia központot, valamint a mesterséges intelligencia piacfelügyeleti hatósághoz is előkészületeket kell tennie. A kormány 3 friss határozatban döntött arról, hogy egyszeri támogatással kompenzálja a megemelkedett rezsiköltségeket több közfeladatot ellátó szereplőnél. Támogatást kapnak a köznevelési és szakképző intézményeket fenntartó bevett egyházak, az egyházi és nem állami szociális intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által működtetett iskolák. Magyarország elérheti a 85%-os foglalkoztatási arányt 2030-ra, mondta el Szomba Sándor Budapesten egy konferencián. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár jelentős eredménynek nevezte, hogy az uniós rangsorban a 7. helyre jutottunk a területen, és a munkanélküliség ráta is tartósan EU átlag alatti. Július 1-től az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki, jelentette be az MVM. Ez független attól, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében vagy versenypiacról vételezve szerzik be az energiát. Informatikai rendszer probléma merült fel a közúti határátkelő helyeken és a repülőtéren is, megnövekedett várakozási idővel kell számolni. A rendőrség közlése szerint a szakemberek rögtön megkezdték a hiba elhárítását. Végül az időjárásról. Holnap újra erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, néhol zápor előfordulhat, az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
A remény nem csal meg címmel, idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is! A remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök a közbenjáró imáról beszél.
Volt már szó közbenjáró imáról, így általánosságban. Ez azt jelenti, hogy amikor egy-egy célért járunk közben, ahogyan bibliai példák is mutatják, hogy valami nagy eseményért, elkerülendő veszélyért imádkoznak. Most pedig arról szólnék néhány szót, hogy hogyan tudunk egymásért imádkozni. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ha valaki valamilyen nehézségbe kerül, megbetegszik, vizsgára készül, haldoklik, stb., hogy léci, imádkozzatok értem. És akkor persze megígérjük, hogy imádkozunk, és ezt be is tartjuk jó esetben. Aztán vannak módszerek erre, hogy hát hogyan ne felejtsem el, hogyha valakinek megígértem, hogy imádkozni fogok érte. Nekem megmondom őszintén, a laudes hosszabb szokott lenni, mert nagyon sokakért imádkozom ott név szerint is. Betegekért, nehéz házassági helyzetben levőkért, egyedülállókért, papokért, püspökökért, és a végén hozzáteszem, és mindenkiért, aki imáimat kérte. Mert akkor így mindenképpen benne van az, hogy nem felejtem el. Viszont van az a helyzet, amikor szó szerint a másikért ott helyben imádkozom. Hadd kérdezzem meg, hogy volt-e már olyan közületek, akiért már imádkoztak így, akár ketten vagy hárman közbenjáró imával. Ó, hát itt profik vagytok. Nagyon jó. Egy történettel szeretném kezdeni. Még kispap voltam, és akkoriban stoppal jártam nagyon sok felé. Egyrészt azért, mert a legolcsóbb volt. Másrészt pedig volt lehetőség evangelizálni. Emlékszem, hogy Egerszalókra is így mentem. Oda is és vissza is. És hát visszafele egy fiatal ember vett fel. Látom, hogy tipikus ilyen egy személyes autója volt. Tehát, hogy nagy autó volt, de hogy mindent el volt pakolva, ugye általában jobb ülésen szoktuk tartani a fontos dolgokat. Gyorsan elpakolt mindent, hogy be tudjak szállni, és aztán kezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy ő a hídgyelkezetek lelkes tagja, és azért vett fel, hogy engem evangelizáljon. Mondom, szuper, én meg azért stoppoltam, hogy evangelizáljak, és akkor így kölcsönösen megevangelizáltuk egymást. De egy másik alkalomban volt, hogy Dömsödről vasárnap délelőtt stoppal mentem Budapestre, és azt kértem a Jóistentől, hogy mindenkit áldjon meg, aki itt elhalad, tehát ez már egy ima, és az vegyen fel, akinek leginkább szüksége van rá. Meg is állt egy fekete egyes golf, hosszúhajú bőrcseki srác vezette, volt egy lány mellett, a lány hátraült, engem előre ültettek, és mint kiderült, ők a speed diszkóból tértek hazafelé, tehát a szombat este kezdődött a buli, ez meg vasárnap reggel volt, tehát már 10 után hosszú volt a buli, és kiderült, hogy fér feleség, meg gyerekük is van, éppen aztán munkanélkül vannak, és én ki vagyok. És mondom, hogy hát én meg kispap vagyok, stb. És jöttek a kérdések, úgyhogy végig beszélgettük az utat egészen a nyugati pályaudvarig, ott még egy órát beszélgettünk a kocsiban, és a végén megkérdeztem, hogy imádkoztatok-e értetek. És mondták, hogy igen. És akkor ott helyben imádkoztam értük. Nem tudom, hogy azóta hol tart az életük. Én bízom benne, hogy egy pici lépéssel talán közelebb kerültek ennek a találkozásnak köszönhetően is a Jóistenhez. De hogy ez nagyon sok esetben megérinti az embereket, hogyha imádkozunk érte. Egy nagyon egyszerű példát, egy kedves belga ismerős család, azt hiszem 6 gyerekük van, és az anyuka összefutott a lépcsőházban valakivel, megkérdezte, hogy hogy vagytok, és elpanaszolt, hogy mi van, és azt mondja, hogy imádkozom érted, meg a helyzetért is. Már ez annyira megérintette azt a másikat, hogy ki ez a valaki, akivel nem is nagyon ismerjük egymást, és azt mondja, hogy imádkozom érted. Még gyakran azok is pozitíve fogadják ezt a felajánlást, akik igazából nem nagyon hisznek, de azt mondja, az ima az valami pozitív dolog. Lehet, hogy ezt úgy fordítják magunknak, hogy küldök egy kis energiát, vagy drukkolok neked. Azt nekem sose tudom, hogy mire jó a drukkolás, mintől lesz neki jobb attól, de hogyha imádkozom érte, akkor mégiscsak tudom, hogy kihez szólok, aki mindenható, és meg tudja érinteni a szívét, de már ez önmagában evangelizáció tud lenni, hogy imádkozom érted. És hogyha ez egy ott spontán kialakuló imával manifestálódik, akkor pláne nagyon meg tudja érinteni a Jóisten a szíveket, tehát valaki oda megy, és értem imádkozik. És erre a tipikus példánk ugye a béna barátjukat vivő 4 ember, akik ugye kibontják a tetőt azért, mert hogy Jézushoz leereszik ezt a bénát. Én most jártam többször, hál' Istennek, a Szentföldön, és egyszer bemutattak egy ilyen palesztin házat, hogy nézett ki, hogy mielőtt még arra gondolnák, hogy itt rongálásról lett volna szó. Azt kell tudni, hogy az ottani palesztin házának a tetején különböző magtárakba öntötték be a terményeket, és aztán utána lezárták a tetőt, miután már learadták a termést. Na most ezt bontották ki, hogy le tudják engedni a bénát közé, tehát nem tettek kárt a házban, csak aztán nyilván vissza kellett tenni megint a helyére. Tehát csak hogy mielőtt még azt gondolnák, hogy na szerencsétlen, aki befogadja Jézust, és még a házát is tönkre teszik. Na, azért nem egészen erről van szó. Hát ezt bontották ki, és ott engedték le a bénát. Mi volt a hátterében? Hogy nagyon bíztak Jézusban, hogyha ők oda teszik eléje ezt a béna embert, akkor Jézus megteszi azt, amit az ő legjobb szándéka szerint úgy érez, hogy jó ennek az embernek. Tehát oda viszik, mások viszik oda Jézushoz, és Jézus pedig megbocsátja a bűneit, és mi meg így gyógyítja. Tehát amikor közbenjáró imát végzünk, akkor azt jelenti, hogy Jézus elé visszük az embert, akinek esetleg nincsen saját jártányi ereje sem, hogy magáért nem tud imádkozni, de mi ott vagyunk, akik éppen segítünk. Ugye ezért jó az, hogy ha többen vagyunk egy közösségben, és ugye előbb volt szó itt a szentségimádásról, egy papnak is nagyon megerősítő az, amikor a híveivel együtt tud ott lenni a templomban. A híveknek is megerősíti, amikor azt látja, hogy a pap is bejön imádkozni. Tehát ez kölcsönösen egyrészt erősíti a hitünket, másrészt a köteléket közöttünk. És amikor egymásért imádkozunk, akkor ugyanez a kötelék erősödik, és higgyétek el, a Jóisten fantasztikus dolgokat tud végbevinni, akkor, amikor imádkozunk másokért. Ugye az ima szolgálat az nem más, mint hogy másik felé való szolgálat egy formája, tehát nem rólunk szól, nem a mi sikerünk, hanem Isten válaszol, és nem is kudarc, ha nem történik valami látványos dolog. Tehát hirtelen nem áll fel valaki a tolószékéből, mert hirtelen meggyógyult. Ilyenekről is tudunk, Emiliano Tardif atyának az esetei, vagy Damien Stein ima szolgálata, vagy másoké is, amikor szó szerint imádkoznak betegek gyógyulásáért, és tényleg fantasztikus történetek vannak ezzel kapcsolatban. Tehát lehet imádkozni betegségért. Ugye Pál apostol a halottnak vélt ember fölött imádkozik, és az feltámad, mivel kiesik az ablakból a hosszú prédikációja hatására, és aztán meghal, de Pál feltámasztja. Tehát ott is egy közbenjáró ima történik. És hadd osszam meg veletek a legutolsó közbenjáró ima tapasztalatomat. Múlt hét vasárnap kaptam egy SMS-t, hogy a közösségnek egy idős tagja, Jenő bácsi, 80-valány évesen haldoklik. Ha tudom, menjek el hozzá. Csak aznap én délelőtt még egy búcsús misét tartottam Pesterzsébeten, és egy órától CD felvételre készültünk, és ott hárman voltunk szólamonként, tehát hogyha én onnan hiányzok, akkor nem tudjuk elkezdeni a CD felvételt. Mondom, hogy csináljuk, de hál' Istennek először a basszust vettük föl, és hamarabb végeztünk, úgyhogy mielőtt a tenor kezdte volna 5 órakor, volt közte 2 óra, és a közösségünk felelősével, Fábival együtt kocsiba szálltunk, és elmentünk Jenő bácsihoz, ott a felesége, fia, menye, és aztán a feleségének a húga, aki orvos. És Jenő bácsi ott volt félig lehúnyt szemmel, tipikusan ez a már a haldokló lélegzés, ennek van egy szakkifejezés, amit én nem tudok. És akkor oda mentünk, és mondtam, hogy Jenő bácsi, itt vagyok. És elkezdtünk imádkozni érte, és ott hangosan kértük a Jóisten, hogy adja meg mindazt a kegyelmet, amire szüksége van még most az utolsó óráiban, hogy tudjon elengedni mindent, amit még nem tudott, hogy tudjon megbocsájtani mindent, amit meg kell bocsájtani, és hogy ilyen kiengesztődött állapotban tudjon elmenni. Előtte néhány nappal megkapta már a betegek szentségét, meg is áldozott, és utána már 3 napja ilyen állapotban volt. És aztán a másik srác, Fábi, megmondta, hogy ma vasárnap van, az a feltámadásnak a napja is. És aztán jött az iklet, hogy énekeljünk valamit. És elénekeltük azt az éneket, hogy Jézus, Jézus, én Uram imádlak, Jézus, Jézus, fogadd el imámat. Jézus, Jézus, az téged áldalak az angyalok énekével, Jézus, Jézus, én Uram Istenem. Mikor másodszor ezt elénekeltük, Jenő bácsi lecsukta a szemét, és elszenderült. Élete utolsó perceiben is közbenjáró imát kapott. Előtte is sokat. Nagyon hálás vagyok neki, sok mindent tett az Emmanuel közösségben, de annyira szép volt így, testvéri közösségben, feleségével, gyermekével együtt úgy ott lenni, hogy látszott, hogy akkor nyugodott meg. Megkapta azt a közbenjárást, amivel sikerült talán őt elkísérni. Nem tudom, én ezt kegyelemként értem meg, hogy ott lehettem a halálos ágyánál, ami hát nagyon mélyen hívő valaki volt, hogy tudjuk, hogy ez az átmenet volt. Odafönn találkozunk, már a mennyei házi csoport már várta. Úgyhogy a Jóisten akkor is cselekszik, amikor azt mi nem látjuk, és ez egy nagyon felszabadító gondolat, hogy nekem meg kell tennem azt, hogy meg kell tennem, oda kell vinnem a béna barátomat Jézus elé, és a többit ő megteszi. Lukás 11.13-ban azt olvassuk, hogy ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Leginkább a szent lélek munkálkodik akkor, amikor mi imádkozunk másokért. Hiszen nem mi teszünk, mi csak kifejezzük a kérésünket, és bízunk Jézus ígéretében, hogyha ketten vagy hárman kértek a nevemben valamit, azt megadom nektek. Hogy ereje van a közösségi imának, és ezért általában közbejáró imát jó esetben ketten vagy hárman is szoktuk végezni, de az is előfordul, hogy csak egyedül. És ahogy ott a kocsiban egyedül voltam, ott tudtam imádkozni értük a saját szavaimmal, de biztos vagyok benne, hogy ez is megérintette őket, hogy valaki értem imádkozik. Tehát a szeretet kifejezése a másik felé. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy imaszolgálatot nem erőltetjük. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, elfogadom, hogy imádkozz értem, akkor imádkozom érte, ha nem, akkor tiszteletben tartom. Persze magamban imádkozhatok attól még, mert az nincsen köze, de hogy ott élőben hangosan azt mondja, hogy inkább ne imádkozzak érte, akkor ezt tiszteletben tartom. Nyilván mindig hívjuk a Szent Lelket, hogy ő érintse meg a másnak a szívét, ő gyógyítsa meg a betegségét, ő oldja meg azt a problémát, amit eléje hozunk érte normális esetben. Aztán amikor imádkozunk másokért, akkor normálisan beszélünk. Majd próbáljuk ezt a gyakorlatba is áttenni. Aztán vannak külső jelei is egy közbejáró imának. Ilyen szokott lenni az, amikor ráteszünk a másikra a kezünket. Ugye ez Jézus mondja, hogy ő is rátette a kezeit betegekre, és ő meggyógyultak. És hát ezt Jézustól tanultok. Ez is egyfajta kifejezés a másnak, hogy itt vagyunk, veled vagyunk. És ezt nyilván nagyon toleránsan, ha valaki azt mondja, hogy hozzám inkább ne érjedek hozzá, tiszteletben tartjuk. Tehát senki ne érezze tolakodásnak ezt, hogy ráteszünk a kezünket a vállára, de nagyon ritka eset az, hogy ezt valaki kér. Inkább az, hogy nyugodtan, igen, imádkozatok értem így. Most ha látom, hogy az elv az, hogy ha ő neki nincs ereje, vagy ő úgy érzi, hogy szüksége van segítőkre arra, hogy egy közös ügyet Isten elé vigyünk, akkor ott vagyunk mellette és imádkozunk vele. Most nézzük, ez hogy néz ki a gyakorlatban. Az első, hogy kérj engedélyt, hogy imádkozhatom-e érted. Ugye ez az első, tehát hogyha nem szeretné, akkor nyilván nem erőltetjük. A másik, és arra is engedélyt kérünk, hogy rátehetem a kezemet a válladra, igen. Aztán megkérdezzük tőle, hogy miért kérsz imát. Lehet, hogy csak úgy általánosságban kér imát, lehet, hogy azért, mert van egy konkrét szándéka. Ezt jó, hogyha tudjuk, hogy milyen szándékra imádkozzunk, az nagyban segíti az imádkozóknak a szándékát is. Persze előfordul, hogy valaki azt mondja, hogy azt a jó Isten tudja, csak imádkozzatok. Na most ilyen esetben van a legnagyobb nehézségben az ember, hogy most miért imádkozzon konkrétan. Aztán a Szentlélek, hogyha hívjuk, akkor nagyon tud segíteni. És erre egy konkrét példát hadd mondjak. Egyszer egy fiatal ember kért imát, és mondtam, hogy jó, és miért imádkozzunk? Azt mondja, azt most nem mondaná el, a Szentlélek úgyis tudja. És elkezdtük imádkozni, és nyilván most egy kicsit a karizmák területére is el kell menni. Van, amikor a Jóisten egy képet ad, vagy egy igét, hogy azt mondjuk ki, vagy aztán megmondja, hogy mit kell mondani. Erre két példát tudok mondani. Egyszer volt egy srác, még egy másik eset, aki azzal jött, hogy imádkozzunk érte, mert az utóbbi időben agresszív, meg olyan türelmetlen, és nem volt ilyen, nem tudja, hogy mi a baj. És elkezdtünk érte imádkozni, és egyszer csak láttam egy számítógépnek a képét. A 90-es évek közepén volt. Nyilván akkor már kezdett lassan elterjedni a számítógép, de nem volt olyan gyakori. Hát mondom, gyorsan elhesegetem, most imádkozunk. És megint visszajött ez a kép. És akkor imádkozunk tovább, mint magamban hívtam Isten szent lelkét, és harmadszor is bejött ez a kép, mondom, mit kezdjek ezzel? És hallottam így a Szentlélek sugallatát, hogy kérdezz rá. Mondom, ne haragudj, egy számítógép képét látom, hogy van valami között hozzá? Azt mondja, srác, hát van. Mondom, ez a munkád? Azt mondja, igen. Én nem tudtam semmit erről a fiúról. Mondom, én ezt a képet kaptam, úgy látszik, hogy itt van a kutya elásva, lehet, hogy rosszul, vagy sokat használod, vagy valamit ezen a téren kell tenned. Én többet nem tudtam neki mondani. Ebben a másik esetben pedig az történt, hogy ilyet nagyon ritkán fordul elő, hogy egyszer csak jött egy ige, hogy nem tudom a pontos helye, de Máté 5.12b. Tehát, hogy a 12. vers és a második fele, nem ez a hely volt, nem tudom fejből, és kiítottam a Szentírás, hogy mégis mi van ott, és azt olvastam, hogy Mennydörgés fiainak, az a Boanergésznek hívták őket. Mondom, ezt a Boan, nem tudom, micsoda, ezt kihagyom. És akkor hallottam így a lélek sugallatát, hogy az egészet olvasd. Jó. Mondom, a Mennydörgés fiainak, Boanergésznek hívták őket. És így felnézett rá az a srác, azt mondja, te nem tudod, mit beszélsz. Mondom, ez teljesen igaz. Mert kiderült, hogy az egyik, ami ima szándékként jött benne, hogy ő volt Varga Attila, aki a Margit körúti Ferencesennél vezette a zenekart, és nevet kerestek a zenekarnak. És egyszer felmerült a Boanergész, de valamiért úgy tovább siklotta, de azóta se találtak mást, és ez volt a megerősítés, hogy akkor legyünk Boanergész, és azóta Boanergészként ismerjük őket. Tehát van, hogy a Szentlélek így indít egy-egy ilyen imakor. Lehet, hogy kapunk egy képet, lehet, hogy csak egy szentírási részt, ami éppen odaírhet. Akkor ezt nagyon meg kell vizsgálni, hogy a Jóistentől jön-e, vagy mástól, mert volt ilyen eset is, amikor egy kisfiúért imádkoztak, és hát kinyitották a Szentírást, és az volt ott, hogy védj egy parázna nőt. Gyorsan visszacsukták. Megint kinyitották, megint valami hasonló volt, nagyon jó, ezt most hagyjuk. Tehát nem orákulum a Biblia, hogy bárhol kinyitom, és rögtön válaszolni fog, mert hogy a Jóisten szuverén, és akkor szól, amikor akar. De hogy előfordul az, hogy a Szentíráson keresztül jön egy ige, amit úgy érzem, hogy el kell mondanom. Ez lehetséges. Tehát az első, hogy engedélyt kérek, hogy rátegyem a kezem a vállára. Aztán magyarázd el, mi fog történni. Tehát most imádkozni fogunk, érted? Ha van ima szándékot, kérjük, mondd el, és nagyon egyszerűen csak a Jóisten elé visszük így most hármasban a te ima szándékodat. És hogy neked nem kell semmit csinálni, csak fogadd be ezt az imát. Aztán ugye tegyük rá a kezünket, és a imát kérő vállára, és szoktuk javasolni, hogy férfi férfiért, nő nőért imádkozzon, hogy minden averzió eltűnjön. Aztán, ugye nagyon egyszerűen kell imádkozni, és az első, hogy hálaadással kezdjük. Ugye Pál apostoltól tudjuk, hogy minden kéréseteket hálaadásotokkal együtt terjesszétek Isten elé. Ez azt jelenti, hogy először hálát adok az illetőért. Hogyha ismerem, akkor talán gazdagabban tudok érte hálát adni. Mondok egy példát. Istenem, én áldalak téged Józsefért, és köszönöm az ő egész életét. Köszönöm, hogy megalkottad őt, és hogy itt van velünk. Köszönöm neked az ő hitét, vagy éppen ezt a nehézséget, ami benne van, és kérünk, hogy áld meg őt minden kegyelmeddel. Tehát egy hálaadás. Ez már eleve, hogyha valaki értett hálát ad a jelenlétedben, ez már az Istenhez emeli a szívünket. És utána nagyon egyszerűen elmondom azt a kérést, amit ő is megfogalmazott, és hogy Uram, kérünk, hogy gyógyítsd meg János lábát. Tehát ilyen egyszerűen. Tehát a Jóistennek nem kell rébuszokban beszélni, hanem megmondjuk, hogy mit kérünk. Egy családapa mesélte, hogy a gyereke mondta, hogy apa, szomjas vagyok. Hát mondom, nagyon rossz neked. Na, apa, én szomjas vagyok. Hát nagyon sajnálok. Hát kérek vizet? Ja, tessék. Tehát, hogyha kimondjuk, hogy mit kérünk, akkor a Jóistennek is tiszta, hogy mit kérünk. Aztán, hogy jöjj Szentlélek, vagy eléd hozzunk most ezt a nehéz helyzetet, amiben van, és kérjük, hogy segítsd meg őt. Tehát nagyon egyszerű szavakkal imádkozunk így. Aztán fontos, hogy az imádkozó tartsa nyitva a szemét. Miért? Mert előfordulhat, hogy a Jóisten annyira megérinti a szívét, hogy elkezd sírni, és ha éppen nincsen nála zsebi, akkor csak ott szipog, és mi meg nagyon boldogan imádkozunk érte, de ő meg azzal küzd, hogy hol találj egy zsebkendőt. Tehát, ha látjuk, hogy zsebkendőre van szüksége, akkor inkább adjunk neki egyet. Tehát, hogy maradjunk a földön. És ezért nem olyan könnyű nyitott szemmel imádkozni, de érdemes kipróbálni. Aztán, miután imádkoztunk, bátran kérdezz meg a másikat, hogy érzel-e valamit, vagy jött-e valami gondolat, ami megerősít, vagy esetleg eszedbe jutott még valami, amiért imádkozzunk. És nagyon sok esetben az a tapasztalat, hogy békét éreznek azok, akikért imádkozunk. Persze, hiszen Isten elé visszük, és a Jóistennél találjuk a békénket. Úgyhogy erre érdemes így rákérdezni, hogy érez-e valamit, és hetedik az, hogy ha bármilyen kérdése van, arra próbáljunk válaszolni.
Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspököt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
Tizenkét évvel ezelőtt indult az Egri Főegyház megyében a Zöld Előkertek nevet viselő program, melynek keretében a katolikus Karitász vetőmagokat, paprika és paradicsompalántákat adományoz a rászoruló családoknak. Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei katolikus Karitász igazgatóját hallják.
12 évvel ezelőtt kezdtük el a Zöldellő Kertek nevű programunkat, amiben vetőmagot és paprika és paradicsom palántát adunk azon családoknak, akik elvállalják, hogy megművelik. Ez a felzárkóztatásnak, illetve az öngondoskodásnak egy nagyon fontos lépése, és az egyik legnépszerűbb programja a katolikus Karitásznak. Azóta vannak visszatérő családjaink, akik minden esztendőben újra és újra csatlakoznak hozzánk, és mindig köszöntünk új családokat is ebben a programban. 40 településen osztjuk idén most az Egri Főegyház megyében vetőmagokat és a palántákat a plébániai karitás csoportoknak a segítségével. Idén a katolikus karitásznak azért egy kicsit az osztása másabb, hiszen a reménység szent évében nem csak palántát akarunk adni, meg élelmiszert, meg krízissegét, hanem próbáljuk az embereket hívni magunkkal, hogy lehetne szebb az életük, akarják-e ők ezt, mi is mi ebben tudunk segíteni. Hiszen a reménység éve, szent éve arról szól, hogy én magam közelebb kerüljek a Jóistenhez, és vigyek magammal másokat is. Tehát a katolikus Karitás számára fontos, hogy a reménység évében egyre több embert érjünk el, nem csak nyújtással, hanem a reménység évének az öröm hírével, hogy a Jóisten szeret bennünket, segít újrakezdeni, és mindig megadja számunkra a lehetőséget, hogyha valamit esetleg nem jól csináltunk az életünkben, és szeretnénk boldogabbak lenni. Hát most ez az első számú cél nálunk a Karitászban, és természetesen emellé ugyanúgy adjuk a karitatív szociális segítségnyújtást, mint ahogy ezt eddig is tette a katolikus Karitász az egyház nevében és az evangélium szellemében.
Mezőcsát 2017-ben csatlakozott a programhoz, melyben évente 100 család, köztük idősek és fiatal több gyermeket nevelő szülők is igénylik a vetőmag támogatást.
Horváth Ferenc. Mi minden évben kapunk ilyen palántákat itt a Karitasztól, és nagyon szépen köszönjük előre is. Palántákat most kapunk, és nagyon jó, mert nekem is 5 gyerekem van, és nagyon jó, van egy kis kertünk, ugye, és nagyon drága a palántát, nagyon nehéz hozzájutni, de nagyon jó az a segítség, mert nekünk nagyon jó az egészséges étel a gyerekeknek, amit azt tudunk neki adni, nem kell vegyszerezni, tiszta ebédet tudunk neki főzni, egy kis hagyma, paradicsom, paprika, nagyon jó a főzéshez, és nekünk ez nagyon jó egészséges táplálkozásnak a számít a gyerekeknek, mert még van benne kiskorú is, és ők is tudnak segíteni nekünk a kertbe, ilyen családi összejövetel van, és akkor ők is tudnak benne nekünk segíteni. Önkényes is vagyok, én szoktam segíteni magamtól is. Én benne voltam ebbe a másik programba, és ebbe a Szép Otthon programba, és ebbe kaptunk festékeket, kifestettünk a gyerek, nagyon jó volt, nem kellett pénzt adni, és nagyon örülünk neki, hogy tisztán tudjuk tartani a lakásunkat, ezáltal, hogy tudnak nekünk segíteni ebbe.
Nagy Józsefné vagyok, van egy beteg fiam. Jobban szétnéztem, mert ugye ő mindig hazahozza a vetőmagot, meg mint és akkor most úgy látom, hogy én szeretnék egy kicsit ebbe többet tevékenykedni, segíteni a lányoknak. De egyébként jönnek ezek a gondozók az idősekhez, én ott is szoktam a közelbe tevékenykedni, úgy besegítek nekik. Szóval én úgy érzem, hogy nekem ez a küldetésem, mert 36 éve, hogy egyedül vagyok, férjem meghalt, és már teljesen beleszoktam ebbe a helyzetbe, hogy vannak ilyen sérült beteg emberek, meg vannak rászorulók, akik nálam rosszabb helyzetben vannak, és akkor sok ember szerintem örül neki a kis pénzecskéje mellett, hogy egy-egy kis segítséget tud kapni. Sokszor hallom a gyerekeimtől, hogy anyu már lassan te is rászorulnál arra, de ha én úgy érzem, hogy sőt, vannak fiatalok is, akikkel tudok segíteni. Akár egy gyerekfelügyelettel, bármivel. nem tudom, nekem lehet, hogy ez a küldetésem, pont azért, mert ugye az én fiam is, hogy beteg, nagyon nehéz vele, és azért mással is szeretek segíteni.
Botossal óta. Én már vagy 5-6 éve, mióta ez a programban, én mindig részt veszek benne. Hát ez a program jó, nyilván jó, akinek nehéz helyzete van. Anyagi háttérből is, mert azért elülteti, csak a saját magáét teszi, nem a borból. Mert erre nem, ezt nem lehet megfizetni, ez nagyon drága. 3 kisfiam van, egy most érettségizik, van egy 16 éves, egy 15 éves. Hegkesztőnek tanulnak, a párom Gödöllön dolgozik segédmunkásként, én közmunkán vagyok.
Ecsediné Kovács Ágnes vagyok, családsegítő. A programba idén bevontuk a Mezőcserti Kistérség Humánszolgáltató Központnak a fogyatékkal élők nappali ellátóját is. Itt 35 fő jár minden nap ebbe az intézménybe, és ebből 24 fő az, aki napi szinten is jelen van. A gondozottak itt intézményi kereteken belül sajátítják el a növénytermesztésnek az alapjait. A gondozók és az ellátottak együtt megismerhetik a növények fejlődését, illetőleg a természetnek a működését, és az elsajátított ismereteket nagy örömmel vesszük, hogy a gondozottak az otthoni környezetükben is megvalósítják, alkalmazzák és boldogan is számolnak be a sikereikről.
Kaloni Szilvási Zita vagyok, a Mezőcsáti Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője, illetve a Mezőcsáti Boldog Gizella Karitas csoport szakmai vezetője.
Ládiné Nagy Nikoletta vagyok, a Mezőcsáti Boldog Gizella Katolikus Karitasznak a tagja, illetve a Mezőcsáti Kistérség Humán Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szakmai vezetője.
Idefelé jövet a kollégámmal az autóban, azért arról beszélgettünk, hogy mennyire hátrányos helyzetű települések környékén járunk most, és igazából nem vagyunk túlságosan messze, akár Egertől, akár Mezőkövestől. Mégis nagyon-nagyon hátrányos helyzetű településekről beszélünk.
Mi kistérségi szinten dolgozunk, tehát 8 település tartozik hozzánk. Ezelőtt 15 évvel úgy döntött 8 polgármester, hogy kistérségi szinten szeretné ezt a szociális feladatot ellátni. Nagyon nehezek az életkörülmények, mert az a tapasztalatunk, mint család és gyermekjóléti szolgálat, hogy nagyon alul iskolázottak az itteni lakosaink, illetve nem igazán, hiába nagyvárosokkal vagyunk körülvéve 40 kilométeres körzetben, nem nagyon van lehetőségük az alul iskolázottság miatt munkára szertenni. A legnagyobb foglalkoztató maga az önkormányzatok, ahol közmunkaprogramban dolgoznak a családjaink, így van arra lehetőség, hogy az asztalra ételt tegyenek a családoknak, illetve általában az édesanyák gyerekeket nagy családban élnek, gyerekeket nevelnek, őket az iskola-óvoda rendszerben minden reggel viszik a szülők, illetve ellátják az otthoni teendőket, tehát itt csak az édesapáknak van olyan lehetőségük, hogy a családot fenntartsák, és ilyen kicsi szűk a kör lehetőség, tehát hogy lehetőségük legyen egy a nyílt munkaerőpiacra becsatlakozni.
Elgondolkodtam azon, hogy vajon ott, ahol több generáció ennyire hátrányos helyzetben él, milyen lehetősége lehet a gyerekeknek arra, hogy jobb életkörülményt teremtsenek maguknak?
Próbáljuk különböző pályázatokkal, tehát nem csak a humán szolgáltató, illetve a karitatív munkával, önkéntes munkával próbáljuk segíteni a családokat, hanem különböző szegregációs pályázataink vannak. Az elmúlt 5-6 évben ezt próbáltuk felépíteni, hogy párhuzamban a mindennapi munkánk mellett legyen egy további nyújtott kéz az adott családoknak. Ezekben a programokban nem csak szabadidős programok, hanem próbálunk olyan képzéseket beletenni, hogy lehetősége legyen akár egy nőnek mondjuk például megtanulni, mondjuk egy műkörmös képesítést szerezni, és tudjon akár otthon ezzel dolgozni, foglalkozni. Visszatérve az öngondoskodáshoz, maga a pályázatokba is mindig beletesszük ezt a kertgondozással kapcsolatos tevékenységet, hogy tanítsuk ezeket a családokat, hogy mennyire fontos és jó dolog, hogyha ő otthon magának ezt megtermeli. Rájöttek a családok, hogy sokkal költséghatékonyabb, illetve egészségesebben tudják táplálni a saját családtagjaikat. Nem mindegy, ha elmennek a boltba, és hogy egy vegyszerezett zöldséget vásárolnak, vagy kimegy a kert végébe, és akkor a saját termését tudja elfogyasztani. Tehát ez számukra is egy olyan pozitív dolog, hogy ő maga meg tudta ezt teremteni, illetve maga az, hogy egy egészségesebb táplálkozás tud adni a családjának.
Rendbe tartja az otthonát, ugye közösen a gyerekekkel ültetnek, így kialakul náluk egy ilyen fajta igény is, már azt tapasztaljuk, hogy ők jelentkeznek maga azért, hogy szeretnének csatlakozni, nem nekünk kell keresni, mint az elején ezeket a családokat fel.
Árvai Ferenc atya elmondta, hogy 12 évvel ezelőtt indult az öngondoskodó háztartások zöldelő kertek nevet viselő programja itt az Egri Főegyház megyében, aztán innét bővült ki országos programmá. Mezőcsát mikor csatlakozott ehhez a programhoz?
2017-ben, tehát akkor, mivel említettem, hogy nagyon régen benne, 35 éve dolgozok szociális pályán, és mindig egy ilyen hiányzó láb volt a feladatok, illetve a segítség oldaláról, hogy mi, mint szociális szakemberek tudunk segíteni a családnak abban, hogy tájékoztatást adunk, elő tudunk készíteni egy kérelmet, de mindig hiányzott az a lába a történetnek, amikor krízishelyzet van a családba, és beérkezik, és azonnal történjen meg a gyors segítség. Korábbi években mi megkerestük ezeket a önkéntes szervezeteket, hogy segítsen az adott családnak, de mire ideért a segítség, akkora már a krízis megoldódott. Mi megkerestük 8 évvel ezelőtt Árvai Ferenc atyát, hogy van-e arra lehetőség, hogy mi ebbe becsatlakozunk. Mi magunk is, tehát akik a szervezetben vannak, vallásos emberek vagyunk, gyakoroljuk a vallásunkat. Én magam is egy olyan családból jövök, ahol bizony a szüleim mindig arra tanítottak, hogy nagyon fontos a hit, a vallás, és össze akartuk kapcsolni ezt a két dolgot. Árvai Ferenc atya befogadott bennünket, hál' Istennek, és azóta fogja a kezünket abba az irányba, hogy az, amit mi szeretnénk a magunk szakma területén, ezt szépen tudjuk hozzá segíteni. Tehát nem mindegy, amikor beérkezik egy család, hogy akkor ki tudjuk nyitni a raktárainkat, és akkor át tudunk adni a családnak esetleg egy élelmiszercsomagot, vagy tüzelés, télen nagy gondot okoz a tüzelés biztosítása, és akkor megbeszéljük atyával, és akkor érkezik a tüzelésre való lehetőség. Nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy elakadások vannak a rezsifizetéssel kapcsolatban, ott is megtörténik a kommunikáció, megfelelő dokumentumokat kitöltik, és akkor jön a segítség atya részéről. 6 évvel ezelőtt szintén atya keresett meg bennünket, hogy egy Szép Otthonok nevezetű programot szeretne elindítani, és azt mondta nekünk, hogy ha mi ezt meg tudjuk itt úgy mutatni ennek a valósághű állapotát, hogy ez működőképes, a családoknál befogadják őket, erre tudjuk sarkalni, hogy igenis tenni kell azért, hogy változzon az ő élete, akkor ő szívesen lehozza ezt Mezőcsátra, úgyhogy ilyen pilot program formájában ez nálunk lett először Mezőcsáton megvalósítva. Hál' Istennek nagyon sikeres volt, akkor Budapestről is érkezett a Katolikus Karitas vezetősége, és ő maga is tapasztalta, hogy tudott itt beszélni az ellátottainkkal arról, hogy mennyire hatékony volt, és hál' Istennek ez ma már egy országos programmá fejlesztette ki magát. Mi is minden évben kapunk 8-10 családot atyától, akit tudunk segíteni.
Itt álljunk meg egy pillanatra, hogy 8-10 család minden évben van, rádiónkban viszonylag kevesebb szó esik erről a programról, hogy Szép Otthonok program. Mi áll ennek a hátterében, hogyan tudnak program keretein belül segíteni a családoknak?
Ez egy több lépcsős program. Mi összekapcsoljuk a Zöldelő Kertek programmal is, ott indul el maga a program kiválasztásakor, hogy konyhakert kialakítása is történjen meg az udvarrendezés mellett, mert ez ugyanolyan plusztat a családoknak, illetve ugye, ha már egyszer rendbe rakják az udvarukat, akkor nem olyan sok egy pár méteres konyhakertet kialakítani, ami úgy gondoznak, közösen szépítenek, sokat mi is segítünk bele, ugye szakmai tanácsokkal, főleg azoknál, akik először kezdenek ilyen munkálatokba, és az udvarrendezés megtörtént, a következő lépcső az, hogy belül a rendberakása az ingatlannak, kifestése, lakhatóvá téve. Persze a Karitas adja hozzá az anyagot, a család pedig összefogva a kivitelezésbe ők dolgoznak. A második lépcső, ha ez is megvan, akkor tisztítószereket kapnak, illetve van egy keretösszeg, amit rá tudnak fordítani az ingatlanukra. Ez úgy közös megbeszélés alapján van, illetve ugye az atya is ki szokott jönni, és akkor ők közösen megbeszélik, hogy akkor ez működőképes-e, mert van, akinek kisebb munkálatok vannak, de van olyan is például, hogy fürdőszoba kialakításába segítettünk családot, ezek azért nagyobb beruházást igénylő munkálatok, és akkor ehhez kell még egy kis segítség az atya részéről is.
Körülbelül 10 éve indult itt Mezőcsáton ez a program, ami utána ugye országosan nőtte ki magát, de itt a térségben, akkor ha jól értem, akkor minden évben van 8-10 új család, akinek ilyen formában tudnak segíteni. Tehát mondhatom azt, hogy lehet, hogy 100 család már itt a Katolikus Karitásznak köszönheti azt, hogy akár lett fürdőszobája, vagy megújultak a lakterei.
Igen. Szerintem 100 biztos, hogy van már annyi család. Illetve azért 10 év alatt szerintem 3-szor vagy 4-szer lakhat programunk is volt. Az egy nagyobb beruházás ezen felül még. Akár tavalyi évben volt, hogy egy mozgásába sérült idősebb hölgynek volt többször balesete, olyan égési sérüléseket szenvedett, és őnek lett korszerűsítése. A lakás bejáratája is, illetve a fürdőszobát korszerűsítette a Katolikus Karitas, és azóta hál' Istennek rendben van, nincs problémája, balesetet nem szenvedett, mert ugye annyira akadályozva volt, akár a mosdó használatánál is, hogy többször belesett.
Lakásfelújításról, rezsiszámla segítségnyújtásról, különböző programokról, DM-Perenka program, tartós élelmiszerosztás, ezekről úgy gondolom, hogy érintőlegesen beszéltünk. Nyilván ezek a programok is valamilyen szinten a gyerekeknek nyújtanak segítséget, mégis a szülőkön keresztül, de van, amikor konkrétan a gyerekeknek van szüksége arra, hogy akár pár napra elfelejtsék azt, hogy ők mennyire nehéz körülmények között élnek, milyen terhek sújtják a családjuk, és egy picit kiemeljék őket ebből, hogy lelkileg valami pluszt kapjanak. Erre milyen formában van lehetőség?
Már negyedik alkalommal lesz most nyáron, hogy táboroztathatunk a katolikus Karitas jóvoltával gyerekeket a Balatonnál. Sok esetben próbálunk olyan gyerekeket, akik ugye még a város nem hagyták el, illetve valahogy nem tudtak elmenni akár családdal, vagy akár egyedül is különböző táborokba. Nagyon nagy lehetőségnek, mert sok esetben már maga az, hogy kimozdulhatnak, mehetnek, ez az izgalom. A tábornak az a milliója, ami körülveszi őket, főleg a Erzsébet tábort is nagyon szerették, de a katolikus tábor az a régi fajta faházas tábor, és ott azért egy kicsit szabadabb olyan részből, hogy amihez kedvük van, próbáljuk azzal kedveskedni nekik. Rengeteg sok látnivaló van, megyünk kirándulni velük, a Sümegre szoktunk, a Sümegi várba, az is nagyon-nagyon szokott nekik tetszeni, illetve maga az, hogy együtt lehetnek, mert akiket válogatunk gyerekeket, azok találkoznak ugyan, de egy másik közegbe, és valahogy más a kapcsolatuk, nagyon nagy barátságok szoktak itt szövődni. Évente 40 gyereket szoktunk vinni, 5 kísérővel, millió egy emlékkel jönnek haza, élményekkel tele, akkor ugye van, aki először, most van még, akár strandolni is most strandol először. Maga az, hogy ezt le tudja győzni, hogy belejönne a vízbe, ne féljek a víztől, mert ezek is olyan kihívások, és olyan büszkék magukra, mikor sikerül, és hogy már nem félnek, és tudnak játszani a többiekkel. Hát ezt nem lehet így elmondani szavakkal. A hét elején ugye kialakulnak a szobák elfoglalása, és akkor utána kis csapatok alakulnak ki. Mindenkinek ugye ott is van az öngondoskodás, már olyan szempontból, hogy magunknak a tisztaságért, magunknak felelünk, akkor a közös helyiségekért, akkor a rendezés, hogy egymás segítik ott is a gyerekek, hogy segítünk a kisebbeknek az ágyat felhúzni, rendbe rakni az ágyakat. Ott is tapasztalható ez az összefogás, és olyan szép. Mai világban szerintem ez hiányzik amúgy, hogy összefogjunk és egymást segítsük. És ott azért a gyerekeknél még ezt lehet látni, hogy aki egy kicsit gyámoltalanabb is, az maguk köré fogják, kísérgetik, messzebb van ugye a szállástól a mosdóhelyiség, akkor elkísérik, hogy ne féljen, mert ugye még ott vannak ilyen kis vadon élő állatok is, az is furcsa, nekik hiába vidéken vagyunk, azért ennyire közel nem jönnek akár a vaddisznók, vagy ezek a vadak, és akkor egymást kísérgetik, meg segítik.
Hát, imádság az mindig benne van.
Az mindennapos, persze az imádság. Nagyon sok gyerek, ugye nem katolikus, sokat válogatunk össze, és akkor már olyan ügyesen tudják a végére. Az is olyan büszkeség az embernek, hogy megtanulják, és tényleg közel vannak az Istenhez, csak ugye nem olyan családból jönnek, hogy ezeket minden nap gyakorolják. És már sokat ők maguk mondják az utolsó két napban, már nem is kell mondani, hanem ők van felelős kiáll, és akkor ő magától elkezd az imádságokat is.
És várják a gyerekek ezeket a táborokat, mert ugye ez minden év nyarán van, és az év őszén, meg télén már jelentkezik a következő évre a család újra, meg az utcán is megszólítanak a gyerekek, hogy mikor fogunk újra menni. Tehát azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, nagyon hasznos, és az, hogy egyáltalán hozzá tudnak jutni ezekhez a táborokhoz, ez azt gondolom nagyon fontos a katolikus Karitas részéről. Van nekünk egy olyan programunk is, amikor a tanszervásárlásba is besegít a katolikus Karitas iskolakezdési támogatás formájában. Minden évben 30 családot tudunk a szeptember első napjaiban segíteni. Itt természetbe kapják meg, tehát iskolatáskák, iskolai felszereléseket szoktunk megvásárolni, és azt adjuk át a családoknak.
Karitászról beszéltünk az elmúlt percekben, és nyilván műsorunk központi feladata az, hogy a Karitász működését bemutassa, ugyanakkor említettem azt, hogy nagyon szorosan összefonódik a térségben, nem csak a településen a Karitász a humán szolgáltatóval, és mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, említésre került az, hogy különböző programok már folyamatban vannak, vagy pedig most szeretnék elindítani, hogy képezzék a térségben élőket.
Fontos a hivatásunkból kifolyólag, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a pálya elhagyó a szociális területen, ezért feladatunk, hogy képezzük az új kollégákat, a jövő nemzedékét. Több képzésben is benne vagyunk, szociális gondozó ápolókat, segédgondozókat képzünk minden évben. A Humánszolgáltató Központ gyakorlati, hivatalos gyakorlati helyé van nyilvánítva, itt az intézményben történik meg az elméleti oktatása, utána pedig ezeket a fiatalokat a különböző területre kiengedjük, otthonukban időseket, illetve van egy fogyatékkal élő nappali intézményünk, oda küldjük őket gyakorlati szempontból. Nagyon jók a visszajelzések, mert amikor beiratkoznak erre a képzésre, igazán még nem fogalmazódik meg bennük, hogy mi is ez a terület, de amikor kiérkeznek, szembesülnek emberek nehézségeivel, ez az érzékenyítés megtörténik, bizony érdekes válaszok vannak. Látszik azok az emberi reakciók, hogy igenis elhivatott-e valaki erre a pályára, vagy sem. Nagyon fontos a kettőnek az összekapcsolása, mert jó gyakorlatokat tudunk képviselni, illetve diplomás embereket is fogadunk Egerből, Miskolcról, egyetemről, főiskoláról, akik itt szerzik meg a gyakorlati tapasztalataikat, tudásukat, hogy ezt majd, ha szeretnék a közeljövőben, akkor tudják végezni. További terveink, pékeket szeretnénk majd képezni. Itt van arra lehetőség, van vállalkozó pék, aki tudja majd a gyakorlatot fogadni, intézményünk pedig szeretné ezt megszervezni, hogyha lehetőség van rá, akkor ebben a képzésbe becsatlakozni, és bízunk benne, hogy minél többen tudnak majd ezen a piacon, munkaerőpiacon majd elhelyezkedni a térségünkben.
Kedves hallgatóink, a Mezőcsáti Boldog Gizella Karitás csoport tevékenységét ismerhették meg. Az Egri Főegyházmegyei Katolikus Karitász önkéntesei idén 40 településen 20 000 darab palántát juttatnak el több mint 1500 családhoz, összesen 11 millió forint értékben.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.